Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát kérem szépen, Németországgal fogunk foglalkozni. Úgy tűnik, hogy az összesített szavazatok alapján szoros versenyben, de a szociáldemokrata SPD nyerte meg a szövetségi parlamenti voksolást Németországban. Egész pontosan 25,7%-ot szereztek, míg a CDU-CSU koalíció 24,1%-ot. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát izgalmas hajrá volt itt a végén, az exit polloknál szoros fej-fej melletti verseny volt, de úgy tűnik, hogy a prognózis az bejött, és hát történelmi vereséget szenvedett a CDU-CSU koalíció. Mire számítunk Németországban?
Hát igen, tehát ez pontosan így történt, ahogy mondod, ami százalékban talán nem olyan jelentős a különbség, tehát mert 25,7%-on vannak az SPD és 24,1% a kereszténydemokrata unió, viszont ez egy közel 9%-os bukó a CDU-nak, tehát a Merkel-féle pártnak, és egy 5,2%-os eredményjavulás az SPD-nek, tehát 16 év után ez egy gyakorlatilag egy elég komoly mélypont. Na most ha ezt hozzátesztük a német gazdaság helyzetét, erejét, akkor látni fogjuk, hogy meg néhány speciális szabályt, ami erre az országra alkalmazandó, akkor látni fogjuk, hogy körülbelül mi várható. Most a német gazdaság önmagában, hogy értsük a szerepét, nagyságát, az a világ harmadik legnagyobb gazdaság. Azt ezt úgy nagyon kell bemutatni, de ez tényleg egy hatalmas és nagyon erős gazdaság, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki vezeti és hogyan vezeti. És az EU-n belül is egyébként az EU-n belül a legnagyobb gazdaság, tehát ez ilyen szempontból nem elhanyagolható. Annyiból sem elhanyagolható, hogy közel 20%-át az EU költségvetésének ők fizetik be. Tehát ez egy nagyon komoly tehervállás az ő részükről. Egy 83 milliós nemzetről beszélünk, ahol egyébként az egyfőre jutó GDP annak ellenére, hogy a Európa vezetői a EU-ban is csak a hatodikok az egyfőre jutó GDP-ben. Tehát gyakorlatilag nagy gazdaság, de az egyfőre jutó jövedelmek, mi már láttuk a Benelux Luxemburgot, meg láttunk egy pár kimagasló helyet, tehát ne ezekre paraméterezzük a rendszer, de azért látni kell, hogy ez egy magas adókulcsú és viszonylag hát magas jövedelmi ország, mert még így is a mi jövedelmünknek legalább a 2,5-szerese egyfőre jutó GDP-ben, amit Németország termel, de azért ez az ország tudna nagyobb jövedelmet elérni, illetve azt a jövedelmet, az a kérdés, hogy osztják el. Ebből elég sok megy adóra, tehát ők az OECD átlag fölött vannak majdnem 5%-át, tehát 38,8% az OECD szerint a német összadóterhelés. Na most azt is megbeszélt utána egy pár héttel ezelőtt, amikor néztük, hogy hogy is működik Németország most. A nagy Bundestag választások kapcsán, hogy háromszintű adórendszerük van, és a Bundestag az valójában csak néhány adót tud szabályozni, a nagy tehát föderációs adókat, és nem a helyi állami adókat, mert ugye nekik vannak a helyi állami adói, 16 államból áll a Bundesrepublik, és vannak még helyi adóik. Na most amit ők szabályozni tudnak, a társasági adót, a különböző SZIA, tehát a SZIA-t, ÁFA-t, különböző forrásadókat, és aztán speciális ágazati adókat, mint az energiaadó, áramadó, dohányadó, kávéadó, biztosítási adó, tehát gépjárműadó, és ez a szolidaritás túlság, ami az új egyesítéssel jön be. Na most gyakorlatilag azt lehet látni, és úgy kicsit haladjunk előre, hogy ez a társadalom annak ennyire, hogy 16 év Merkel kancellári tevékenységet zár most le, számos problémával küzd. tehát nyugdíjreform problémái vannak, tehát a baby boomerek, akik a 64-ig bezárólag születtek 46-tól, azok most mennek a nyugdíjba, itt azért vannak gondok. Infrastrukturálisan az ország elmaradt, tehát olyan szempontból attól a növekedési ütemtől, amit sok ország ilyen nagyságrendben megtett, ez egy probléma. Oktatásban is úgy érzik, hogy lemaradásaik vannak. Szóval egy biztos, hogy Németországnak számos belső problémái vannak, és egyébként ha most lehet látni a sajtóban, hogy meghúzzák a Merkel kancellár mérlegét, akkor azt mondják, hogy 16 év jobboldali kormányzás az előző két fő jobboldali időszak alatt. Tehát,
teljesen jó, amit mondasz ezekről a strukturális problémákról, nem véletlenül ugye az SPD térnyerése ebben az egészben, viszont azért helyezzük kontextusba, nyilván teljesen, hogyha aki nézte mondjuk a választási vitákat Németországban, hát azért elcsodálkozott rajta, hogy ilyen intellektuális szinten ilyen dolgokról lehet így vitatkozni, mert nem az jellemző nagyon sok olyan vitára, amit látunk itt a környéken.
Hát teljesen egyetértek, egyébként hozzá kell tenni, hogy ez az ország, ugye talán már korábban beszéltünk, ugye Karl Marx és Friedrich Engelnek a szülőhazája is, de egyébként egyben a protestáns etikának, a weberi protestáns etikának ugye a kidolgozásának a kapitalizmusban. Tehát én itt úgy gondolom, hogy a társadalmi problémáknak való érzékenység, plusz azoknak a egyeztet is az így kulturáltan folyik, és én azt is látom, hogy egy picit hosszabb távon gondolkodnak, és majd mindjárt látni fogjuk azt, hogy jelen pillanatban az adórendszert egyébként sokan támadják házon belül. Tehát mondják azt, hogy egyrészt, hogy túl magas, amit látunk, másrészt az előjön az SPD oldalról is, hogy igazságtalan, tehát gyakorlatilag a gazdagabb még gazdagabb, a szegény az meg nem. Tehát van egyfajta ilyen kiegyenlítési igény, és hát gyakorlatilag itt nagyon úgy néz ki, hogy bonyolult is. Tehát valójában sok-sok szempont van, ami abba az irányba hat, hogy itt változások jöjjenek. Na most, ha megnézzük, hogy az SPD nyert, akkor azért az adórendszer egy elég új helyzet elé kerülhet, rá, egy szakolatott ember által, mert az Olaf Scholz az jelenleg pénzügyminiszter volt a Merkel időszak alatt. Tehát ő aztán tényleg tisztában van abszolút Németországnak a gazdasági, illetve hát ugye költségvetési tehervállaló képességével. Plusz ehhez van egy viszonylag egyedülálló szabály, ami Európában is egyedülálló, amit ők ilyen Schuldenbremsének, tehát ilyen adósságféknek hívnak, ami azt jelenti, hogy önálló 2009 óta létezik ez a szabály, alkotmányos szinten kezelik, hogy az egy évben felvehető adósságállomány tehát federáció szintjén is, de egyébként ezt a 16 államból három kivételével a többi is átültette a saját tartományi vagy a saját állami alkotmányába, hogy 0,35%-nál nem lehet több az adott folyévi hitelfelvétel. Ez alól kivétel nyilván rendkívüli eset, lásd Covid járvány, ami most egyébként az ő viszonylag alacsony adó, tehát eladósodottságukat, ami 60% alatt volt, azt most jóval följebb tolta, nem tudom mennyire tolta föl, de azért fölmentek 70% fölé, de ez mindenképpen azt fogja jelenteni, hogy ezt le kell dolgozniuk. Tehát és ezt nem tudják adósságvállalással ledolgozni, hanem ezt kétféleképpen fogják tudni ledolgozni, vagy lecsökkentik a gyakorlatilag a kiadásaikat, ez lehet akár az EU-nak is rossz hír, kettő, növelik az adóbevételeket. Uh-huh. Tehát itt az adózásnak egy elég fontos szerepe lesz, tehát magyarán egy szakolatott ember fog az élén ülni, kettő, valójában meg van kötve a keze, mert nem fog tudni hiteleket fölvenni, ami összességében egyébként jó hír az eurónak, jó hír mindenkinek, csak a német adófizetőknek nem, mert ha belemegyünk, hogy nagyjából az SPD az mit szeretne, az gyakorlatilag, hát ő szeretne tehát át akarja alakítani az adórendszert egy úgymond egy igazságosabb irányban. Tehát itt szó van a tőkejövedelmeknek a magasabb szintű megadóztatásáról, sokkal progresszívabb adórendszert szeretnének. Tehát itt egész konkrétan egy olyan időszak előtt állunk, ahol már egyébként a választás előtt elkezdődött Németországban egy tőke kivonás. Tehát az a fajta magánvagyon, ami egyébként passzív jövedelmekből élt, annak egy része által az elmúlt 6 hónapban nagyon jelentős része Svájc felé indult. De ennek oka egyébként az, hogy az SPD nem csak a társasági adó, tehát a mostani adórendszerben 15% a társasági adó, az SPD ezt szeretné 25-re föltenni. Uh-huh. Tehát innen indulunk. Akkor gyakorlatilag ők 48%-os felső SZIA kulcsot szeretnének 42 helyet. Be akarják vezetni, vagy szó van arról, hogy bevonják, újra visszahozzák a vagyonadót. Na most ez a vagyonadó, ez már a tűzzel való játszásnak egy elég magas szintje, de úgy tűnik, hogy a Scholz úr ezzel is tisztában van. Tehát ugye itt arról van szó, hogy nem csak éves jövedelmet adóztatnak, hanem ha valakinek van egyfajta vagyona, úgy, mint egy ingatlan adó, arra kimérnek valamilyen fajta éves fix adót. Tehát itt azért ezek elég...
Hát a tengely hatalmak közül a franciáknál ebből azért volt egy kis pitty-putty.
Volt, és ez egy elég szerencsétlen dolog, ráadásul ez majd boton témája, nem akarom elvenni, de állatira nem mindegy, hogy kivel akarnak kormányozni. Tehát úgy néz ki egyébként, hogy a CDU nélkül is tud kormányozni. Az SPD, a zöldekkel és az FDP-vel.
Igen, a liberálisokkal együtt, igen.
Így van, liberálisokkal, de azért azt kell látni, hogy a liberálisok meg adócsökkentést szeretnének. Tehát azért itt jó egy pár olyan dolog van, ami egymással...
Most kell egyezkedni, igen.
Igen, de én azt gondolom, hogy az összeredője az egésznek mégiscsak az lesz, hogy adóemelések fognak jönni, és ez az adóemelés, ez gyakorlatilag emiatt a környezet miatt történik, mert egyszerűen infrastruktúrális beruházások lennek, hát évek óta halljuk, hogy ilyen német autópálya rendszert egy autópálya díjjal próbálják megoldani. Uh-huh. Ezek a jelek nem véletlenek, tehát ez az ország, ez elég komoly infrastruktúrális elmaradásban van, és ezt szeretnék ők valamilyen szinten felgyorsítani. Tehát én úgy gondolom, hogy adóemelés lesz, hogy kit és milyen mértékben fog ez valószínűleg ennek a szociáldemokrata iránynak köszönhetően egy szélesebb körben valamennyire mentesíteni, vagy jobbá fogják tenni, viszont a felső réteget, úgymond tehervállalóbbakat jobban be fogják vonni. Ez biztos, hogy nem fog örömet okozni ebben a körben. Kérdés, hogy hogyan fognak erre reagálni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan irány lesz most itt, ami nekünk egyébként Magyarország szempontjából akár kedvező is lehet, de Németországban is valószínűleg egy erős előre mozdulás lesz. Tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy Németország gazdasági teljesítményét ez a fajta összességben lehet egyébként, hogy adócsökkenés fog kijönni belőle, de a jövedelmeknek és azoknak az adóztatásának az allokációja, vagy annak az igazságossága, ami egyébként nálunk is egy probléma, mert ez az egy kulcsos is örökké emiatt egy vita téma, de ettől függetlenül azt mondom, hogy Németországban ez egy egyértelmű adóemelés lesz. Tehát ez egy, én nem látok arra esélyt, hogy ez ebben a környezetben, ne ebbe az irányba menjen. Ennek a mértéke lehet a koalíciós partnerek tárgyalásától függő, de összességében szerintem az irány változatlan maradt. Tehát az, amit az Unión a kereszténydemokraták akartak, hogy adót csökkentenek, kivezetik ezt a szolidaritási pótlékot, és egyébként állami lakásépítési programokat indítanak, másfél millió lakást ígértek, gyakorlatilag szerintem nem fog létrejönni.
Igen. Oké, hát megnézzük, hogy politikailag mit mond erről Botton. Nagyon szépen köszönjük a gazdasági adóügyi vonatkozásait a német parlamenti választásoknak. További jó munkát, szép napot nektek!
Köszi nektek is! Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével néztük át tehát a német választás másnapján azt, hogy ő mire számít adóvonalon. Most jön egy kis muzsika, utána pedig majd a hírek után megnézzük azt, hogy politikai oldalról dr. Feledi Botond mit gondol, milyen lehetséges koalíciók jöhetnek létre.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, a vonal túlsó végén dr. Feledi Botond, állandó külpolitikai szakértőnk. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát azt hittük, hogy a hétvégén végre eldől valami, de nem. Mindenki mindenféle színkódokat beszélget a német választások kapcsán. Győztes van, de nem biztos, hogy ő fog kormányozni. Mi történt, amíg itt mi éjjel aludtunk?
Nagyon izgalmas hajrában végül a német szocialisták megnyerték 1,5%-kal a választást. Ez azt jelenti, hogy a Merkel-féle CDU-CSU uniót, kereszténydemokratákat maguk mögé tudták utasítani 16 év után. Ez nem kis eredmény, tehát ez egy komoly ráfutás volt. Ha veszteseket, nyerteseket nézünk, akkor a CDU közel 9%-ot veszített. Ez azért ugye érezhetően egy brutális, tehát ezzel ők a legnagyobb vesztesek, még a legnagyobb nyertesek egyébként arányaiban a zöldek, akik több mint 6%-ot tettek a korábbi eredményükre, szóval a harmadik helyre jutottak el.
Hát ők is, hogyha a grafikont megnézed, akkor folyamatosan jönnek fölfele, ugye, a megalakulásuk óta. Az elmúlt években egyszer volt csak valamikor 2009 környékén 10% fölött, de azt ugye most bőven túllépték.
Így van.
Igen.
No, és de miért tart tovább?
Ez egy jó eredmény. Igen. A zöldeknek is. És hát majdnem kiesett a posztkommunista, a poszt-NDK-s linke, ez a kvázi szélső baloldalinak titulált párt. Uh-huh. 4,9%-kal a küszöb alá csúszott, de 3 egyéni körzetet hozott, úgyhogy mégis be fog jutni a parlamentben.
És mi van a szélső jobboldali párttal?
Nagyon érdekes módon az AfD veszített a népszerűségéből össz-németországi szinten, de ez egy picit csalóka, tehát ne felejtsük el, hogy azért itt egy egykori NDK, egykori NSK területekről van szó, tehát mivel itt a szövetségi választás mellett tartományi választások, tehát olyan szinten is látjuk, a tartományi eredményeket is látjuk. Az AfD, hogyha úgy tetszik, akkor szél egykori NDK területét bőven elvitte, és ott többséget tudott szerezni. Úgyhogy nem kell temetni az AfD-t, a maga 10% körüli eredményével megvan, de nem tudott tovább népszerűdni, nem tudott tovább emelkedni. Úgyhogy ez a gyors eredmény, amit látunk, ami jelenleg matematikailag ugye két lehetőséget mutat, ami reális is. Az egyik, hogy a kereszténydemokraták győzik meg a FDP-t, a szabad demokratákat és a zöldeket, vagy pedig a nyertes szocialista Olaf Scholz az, aki meggyőzi ezt a két pártot, hogy álljon vele össze koalícióra.
No, hát ezt nem gondol...
Nincs felkérés.
Nincsen?
Nincs, tehát itt nem az államfő az, aki bedobja azt, hogy akkor kikezdi, hanem itt mindenki folyamatosan mindenkivel tárgyalhat, és ugye ettől lesz izgalmas és várhatóan hosszú a következő
Milyen esélyei vannak egyik vagy másik nagy pártnak a meggyőzést illetően? Azért mondtad, hogy 16 év után távozik, vagy veszített a CDU, ezáltal nő a tárgyalások során a szocialisták esélye, mert hogy talán egy kicsit mindenkinek elegük van a CDU érából, és valami mást akarnak, vagy pont az állandóság lehet vonzó a jövendő koalíciós partnerek számára?
Hát nagyon izgalmas nyomások vannak mindenkin, tehát nem egy egyszerű szabad játék, szabad kötésű virkózás lesz ez. Ugye a CDU azért jelképes, hogy Merkel körzetét is elveszítették. Tehát a Merkel személyesen, aki ide mindig egyéniben elindult, nem tudom, hogy hány ilyen miniszterelnököt látunk magunk körül, tehát mindig megnyerte a saját körzetét, ehhez képest most ezt is elveszítették. Nyilvánvalóan van egy váltás iránti vágy, tehát hogy valahogy egyszerűen elfáradtak, és ezt egyébként nem kevés CDU-s politikus is megfogalmazta aztán a kritikában, hol itt, hol ott interjúban, hogy egyszerűen kimerült a lendület sok tekintetben a párt mögött. Ettől még alakíthatnám egy ilyen koalíciót. Ugye Armin Laschet viszont személyesen az egyik jóval népszerűtlenebb, mint a saját pártja, ezzel szemben ugye Scholzéknál maga Scholz volt az, aki miatt felhúzták, tehát nagyjából az egyik pollok alapján az SPD szavazók fele azt mondta, hogy Scholz nélkül biztos nem szavazott volna a szocialistákra. Tehát itt egy személyes dologról van szó, nagy kérdés, hogy mögötte az mennyire képes.
No,
Igen, bocsánat,
csak magát a magyar rádióhallgatók nem biztos, hogy annyira sokat tudnak erről a Scholz nevű emberről, akinek most nagyon sokszor olvassák a a nevét, és hát lehet, hogy fel kell készülni arra, hogy ennél is gyakrabban hallhatjuk majd a következő években az ő nevét. Ő honnan jött, mit szeretne, hogy ilyen népszerű alakja a pártjának, és hogy még ugye megszorongatták a CDU-t is. Tehát mit lehet tudni őről a most?
Scholz tényleg egy érdekes figura, egy hamburgi polgármesterről beszélünk, tehát azért egy nagyon látható pozíció az a német politikában, és ott a maga módján egy sikeres, népszerű, és egyébként most is szocialista győzelmet hozó régi szocialista szavazóvárosról van szó. Tehát ő itt építette fel magát, illetve hát már korábban a különböző kormányzatokban felbukkant, ahogy most is alkancellár volt már az utolsó Merkel kormányzatban. Tehát egyáltalán nem egy új fiú, kifejezetten egy régi arca a pártnak, aki szépen türelmesen építette fel magát. A hallgatók, amire emlékezhetnek, ez a 2017-es hamburgi G20 találkozó, ugye a 20 legfejlettebb gazdaság találkozója. Ez ugye elképesztő büntetésekbe, lövöldözésbe és aztán rendőri erőszakba csapott át. Tehát ez az egyik, ami a számláján egy ilyen fekete pontként van számon tartva, hogy nem tudott erre valahogy időben gondolni és megjósolni, hogy mekkora kockázat van. A másik ilyen fekete pontja az egy nagyon izgalmas jogi kérdés, ez az, hogy a elkapott dílereken a rendőrök alkalmazhatnak-e hánytató gyógyszert. És ezt már korábban kínzásnak minősítették a különböző európai emberi szervezetek, ő viszont ezt engedélyezte Hamburgban, amiben bele is halt egy drogdíler egyszer a rendőrségi találkozást követően, és ebből egy nagyon komoly ügylet, amit viszont politikai eszközökkel meglehetősen a partvonalra szorítottak a szociális listáknak, elindult olyan vizsgálat, ami komoly lett volna. Pozitív oldalon ugye mint pénzügyminiszter vitte a Covid alatti időszakot, ügyesen költött Németország, ezt úgy érzékelt, hogy jól megúszta, illetve ne felejtsük el, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió közösen vállaljon adót, és egyben nem is szerepe volt arról abban a döntésben, hogy az OECD a közös adó rátáját a cégeknek, tehát a vállalati adó rátát egyáltalán napirendre vegye és elkezdjen erről a minimumadóról beszélgetni. Hát egy bocsánat, hogy ezt muszáj elmondani, ez annyira látványos ügy, a Warburg Banknak az ügye, hát ez egy brutális banki csőd, ahol kiderült, hogy a hamburgi polgármesterként találkozgatott ezzel a bankkal, majd amikor a vizsgálóbizottság felállt, akkor egy igazi amerikai filmülemetet produkált Scholz, mert több mint 40-szer mondta, hogy hát sajnos nem emlékszik arra, amit éppen kérdeznek tőle.
Igen.
És hát pedig itt SMS-ek voltak, mert minden más volt, tehát hogy mondjam, öreg motorosról van szó, sok mindent megért, sok mindent kibírt, ezeket túlélte, ezeket a botrányokat, és ezekben a botrányokban nagyon erősen mögött állt a párt, aki nélkül lehet, hogy ezeket nem is tudta volna túlélni.
És hogy nem lehetett az ő nevével így találkozni korábban? Tehát, hogy inkább Merkel utódjáról cikkezett a sajtó, nagy favoritként lett beharangozva a zöldek kancellár jelöltje, és hát így ő talán így a harmadik vonalban volt emlegetve. Ennyire meglepő ez az SPD győzelem? Meg az ő népszerűsége?
Alapvetően tényleg a harmadik helyről indult, tehát volt pillanat, amikor zöld, fekete, vörös volt a sorrend, tehát abszolút a pártja maga az a harmadik helyről indult, és az ő személyével tudták ezt végül felhúzni. Ugye az ő beceneve a német politikában az sokáig a Stolt masina volt, tehát őt egyfajta ilyen robotnak tekintették, aki sem nem különösen karakteres, sem nem különösen a média szerepléseiről vált volna híres, ő egyszerűen egy hatékony politikus. Uh-huh. És valahogy ezt a képét tudta megőrizni és továbbvinni, kifejezetten Merkel utódként beállítani magát, miközben a másik két jelölt ugye hibázott a kampányban. Tehát ugye a zöldek jelöltjének egy kis plágium botránya adódott, és erre nagyon ügyesen ráugrottak az ellenfelei. Ármin Laschetnek pedig ezzel a nyári áradással gyűlt meg a baja, tehát ott nem sikerült ezt igazán a CDU-nak a javára fordítani. Ő nem került bele negatív botrányba ennek a során, tehát egyszerűen azzal, hogy nem hibázott, már tudott hozni valamit, és hát egyszerűen a német, tehát ha már szálltunk a pártban, akkor legalább karakterben kicsit hasonló legyen mentalitás alapján, azért tényleg tudja a folytatást is képviselni.
Uh-huh. Igen. Hát jó, meglátjuk. Nagyon akkor, hogy milyen koalíció időt, fog itt igen. összekovácsolódni, mert ugye az Oli elmondta, hogy az egyik markáns koalíciós tárgyalási pont, ugye az adó emelés vagy csökkentés kérdése.
Abszolút emelés, abszolút emelés. Tehát, uh-huh. hogy, és ugye ha a zöldekkel mennek koalícióba, a zöldek ráadásul ki akarják nyitni az államadóság lehetőségét. Aha. Tehát itt egy nagyon komoly...
Na jó, csak akkor itt az FDP az kiesik a Pixisből.
És ezért is mondták ezt be, és ez egy okos fejlesztés, hogy az SDP és a zöldek először leülnek együtt. Uh-huh. És majd utána ők egy kicsit tárgyalgatnak, hogy tulajdonképpen melyik nagy felé tudnak közösen több engedményt tenni, és talán a szerint mennek tovább. De ne felejtsük el, hogy az SDP egyszer már majdnem ilyen koalícióra lépett, de pont ez a Christian Lindner SDP vezető lőtte ezt ki, tehát rajta van egy kis nyomás, hogy most ne rontsa el a koalíciós tárgyalás. Még a zöld vezető pedig pont, ugye, aki miatt egy picit rosszabb eredményt ért el a párt, mint amit a saját szavazói gondoltak volna, szintén nem nagy, tehát nincs akkora mozgástere.
Botond, elfogyott az időnk, de egy dolog jó. Még egy mondatban, bár szerintem ezt egy mondatban nehéz, de mit jelent ez nekünk? Magyarországnak.
Kanabis legalizáció.
Értem.
Hát például az irányban indulnak el. Magyarországnak ez nyilván a ugye különböző, hát amúgy is már különböző pártcsalád, de még távolabbi pártcsaládokat jelent, tehát politikailag növeli a kockázatot a magyar kormányzat számára az európai és külpolitikai mozgásban.
Ezt szerintem jól ki fogjuk még tárgyalni a következőkben, amikor látjuk majd, hogy formálódik az a koalíció Európa legnagyobb gazdaságában. Köszönjük szépen, jó munkát neked, szép napot!
Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok!
Dr. Feledi Botonddal beszélgettünk a németországi választások kapcsán.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.